Rádió Egyetem. Élet a Marson. A Marskutatás legújabb eredményei. Almár Iván, Szatmári Őrs, Horváth András és Keresztúri Ákos előadása. A Magyar Tudományos Akadémián 2005. november 9-én lezajlott konferencia felvételének rövidített változata.
Már is fölkérném az első előadót, Almár Ivánt, a tudománydoktorát, az űrkutatás tudományos tanács elnökét, hogy előadását a Marskutatás nagy fejezetei címmel szíveskedjék megtartani.
Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Én a Marskutatás nagy fejezeteit szeretném nagyon röviden és fölnézetben áttekinteni, tehát történelmi távlatba helyezni egy kicsit a Marskutatását. És rögtön az első mondat az lenne, hogy miért éppen ma ülünk össze. Hát sok minden érvet lehetne mondani, de én egy furcsa érvet mondok, azért, mert tegnap előtt, november 7-én volt egy nagy szembenállás, így hívjuk mi csillagászok ezt az eseményt, egy opozíció, amikor a Mars bolygó mindössze 69 millió kilométerre volt a Földtől, és valóban így igaz, hogy egész 2018-ig ez a legkisebb távolság, ami a két bolygót elválasztja, és ugye a nem csillagászoknak valami léptékük legyen a 69 millió kilométerhez, ez kevesebb, mint a Földnap távolságnak a fele. Na most ez az esemény, ez azért látványos tulajdonképpen, nagyon keveset írt a média idén arról, hogy egyáltalán ilyen Mars közelség van. Én nem is láttam igazából, hogy említették volna. Pedig a Mars ilyenkor megdöbbentően fényes. Itt vagyunk pillanatnyilag, 2005. november 7-én 69 millió kilométer a távolság. Ez azt jelenti, hogy a bolygó mint egy -2 magnitúdós fényességű, ellentétben a szokásos, ennél lényegesen halványabb fényével, ami a +2 magnitúdó és hát 0 magnitúdó környéke. Most megint lefordítva a magnitúdó skálát, ami nem csillagászok nem nagyon ismerik, tehát ez azt jelenti, hogy most nagyon fényes a Mars az égen, és amikor a leghalványabbnak látszik, akkor körülbelül olyan fényes, mint mondjuk a Göncölszekérnek a csillagai. Tehát lényegesen halványabb, mint a legfényesebb csillagok. Pontosan a leghalványabb Mars és a legfényesebb Mars közötti fényesség arány az mintegy 58-szoros. Most a megdöbbentő az, és most érek át a történelmi távlatra, hogy ez az apróság valahogy elkerülte az ókori és középkori csillagászoknak a figyelmét. Az apróságot én idézőjelben mondom, tehát azt sem az ókorban, sem a középkorban nem foglalkoztak a Mars fényesség változásaival, kizárólag a mozgásával, kizárólag a látszó égi pályájával. Ez az 58-szoros fényesség különbség a legfényesebb Mars és a leghalványabb Mars között, ez valahogy nem volt téma a csillagászok között, az akkori nagy csillagászok között, pedig, ha belegondolunk, ez a tény egymagában valahogy igazolja azt, hogy ez lehetetlen, hogy a Mars a Föld körül körpályán keringjen, még hogyha azt a kört bizonyos módon epiciklusokkal meg is variáljuk, azért mégis körülbelül nagyjából egyenletes távolságban kellene lennie, és hogy lehet akkor, hogyha egyenletes távolságban van tőlünk, hogy a fényessége ennyire változik. Ez egy szabad szemmel nagyon feltűnő jelenség, amelyre évszázadokon keresztül, de még a kopernikuszi viták idején a 16.-17. Században sem figyeltek oda. Nem szerepelt az érvek között. Nézték a Marsot, de nem látták igazából azt, hogy ez a fényességváltozás, ez valamilyen értelemben kulcsot adhat egy nagyon fontos kérdéshez, ahhoz az alapkérdéshez, hogy hogyan, milyen pályán kering a Mars, amivel egyébként sokat foglalkoztak. Most ugrunk egy nagyot, és szeretnék egy picit a Marskutatás első nagy korszakáról beszélni. Ez pedig az a korszak, amikor Johannes Kepler levezette mozgástörvényét a 17. század első éveiben. És konkrétan a Mars látszó égi pályájából indult ki, felhasználva, mint ismeretes, a dán Tycho Brahe pontos, de még távcső nélküli megfigyeléseit, és a módszer, amit alkalmazott, nagyon szellemes volt. Ő abból indult ki, hogy tudta egyrészt, vagy legalábbis feltételezte egyrészt, hogy a Föld a nap körül kering körpályán, egyenletesen, ez egy jó közelítés egyébként, a Marsról nem tételezte fel, hogy valamiféle körpályán kering, de tudta azt, hogy a Mars 687 nap alatt tesz meg egy teljes fordulatot a csillagokhoz képest, a távoli csillagokhoz képest. Ezért a Tycho Brahe féle megfigyelésekből összeválogatta azokat, amelyek között pontosan 687 nap telt el. És megnézte, hogy a Földről nézve a Mars ezekben az időpontokban milyen irányba látszik a csillagokhoz képest, a csillagos égi háttérhez képest. A két irányból metszéspontja kiadta a Marspálya egy pontját. És utána ment tovább, és válogatott további párokat, és kapott újabb és újabb pontokat a Marspályán. És végül rádöbbent, de ez évek munkája volt, végül rádöbbent, hogy ez egy ellipszis. És feltételezte, ez már az ő zsenialitása, amit hozzáadott, feltételezte, hogy ha a Marspálya olyan, hogy ellipszis, melynek egyik fókuszában van a nap, akkor a többi bolygó pályájának is a heliocentrikus világképben hasonlóan ellipszis pályának kell lennie, amelynek középpontjában van a nap. Egy nagyon jellegzetes idézetet szeretnék itt felolvasni, Kepler egy 1605-ben egy barátjához írt leveléből. Ekkoriban jött rá erre az ellipszisre. Azt írja, micsoda szerencsétlen flótás voltam. Mindvégig kezembe volt a Marspálya rejtélyének megoldása, csak éppen helyesen kellett volna néznem a dolgokat. Ám a felhalmozott bizonyítékok tagadhatatlanok voltak, és tudtam, hogy ami érvényes a Marsra, az érvényes lesz a többi bolygóra is, a miénket beleértve. Ez volt a Marskutatás első nagy fázisa, első nagy fejezete. A második nagy fejezet évszázadok múlva következett be. A közbelevő 200 évben, vagy több mint 200 évben tulajdonképpen nem sok történt. A csillagászok nagyon sok Mars megfigyelést végeztek, de fényesebb és halványabb foltok felfedezésén kívül nem sokkal jutottak előbbre, és ekkor ugyancsak egy Mars közelség, egy Mars szembenállás idején az olasz, pontosan milánói Schiaparelli távcsövét sűrűn használva azokat a nevezetes Mars csatornákat vélte látni a Mars felszínén, amelyekről ő ugyan nem mondta ki az eredeti cikkeiben, hogy ezek mesterséges eredetűek, de azért a nem olyan hivatalos publikációiban, mondjuk úgy, hogy a rádió és tévéinterjúknak megfelelő újságinterjúkban azért ő is emellett, a nézet mellett állt ki, és a követői, különösen Percival Lowell Amerikában pedig kifejezetten ezeket már mesterséges alakzatoknak, a marslakók teremtményeinek tekintették, tehát ekkor, ebben a korszakban vált kvázi közismerté, de itt macskakörömben mondom a közismertet, hogy a Marson fejlett civilizáció létezik, amelyik ezeket a csatorna rendszereket építi. Még 1920-ban, tehát a múlt század nem is a legelején, egy ismeretterjesztő magyar könyvből idézem a következőt. Egyes tudósoknak az a véleménye, hogy a Mars bolygón, érdekes, akkor így írták, értelmes lények laknak, akiknek szörnyen kell küzdeniük a szárazság ellen, és kénytelenek voltak óriási csatornahálózatot építeni, hogy a sarkvidékeknek nyáron olvadó jege e csatornákon keresztül a szárazföldeket vízzel lássa el. Ebben az időben ez a nézet már nem volt egészen korszerű, talán ezért is van így írva, hogy egyes tudósoknak az a véleménye, de mondjuk úgy 1900 és 1910 között azt lehet mondani, hogy ez volt az általános vélemény. A 20. század első időszakában egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ezek a csatornák nem léteznek. A két ok az az volt, hogy nagyobb, pontosabb távcsövek megfigyelésein a csatornák nem látszottak, a másik ok volt, hogy a Marsról készített első fényképeken a csatornák nem látszottak. Tehát, hogy ezek optikai csalódások tulajdonképpen. Ugyanakkor ezekkel az eszközökkel, az erősebb távcsövekkel és a fényképezésre áttéréssel néhány fontos megfigyelés született, az évszakos változások felfedezése a Marson, a hósapkák pontosabb megfigyelése, és néhány kétes eredetű megfigyelés született, itt egyre hivatkozom, itt egy Tyihov nevű szovjet tudós nézete, miszerint ezek a zöld területek, növényzetek lennének a Marson, vagy zöldes színű területek, és ezeknek a kiterjedése az évszakokkal változik, ami bizonyíték lenne a marsi élet mellett. Azért ez elég széles körben terjesztett és elfogadott nézet volt, és elkészítettek ilyen részletes térképeket. Azt hiszem ez volt az utolsó térkép, amelyik még az űrkorszak kezdete előtt készült, és amelyen ezek az alakzatok már szép hangzatos neveket kaptak, általában ókori neveket, és meg kell őszintén mondani, hogy igen kevés van közöttük, talán a Hellaszt érdemes kiemelni, amelyik valóban egyezik a későbbi marskép részleteivel, topográfiájával. A többi az eltűnt a süllyesztőben abban a pillanatban, amikor az első hiteles közelfelvételek megjelentek a Marsról. De azért még 1953-ban egy ismert magyar szerző, Zerinvári Szilárd, a Naprendszer élete című könyvében ezek a mondatok olvashatók. Milyen az élet a Marson? Szándékosan tettük fel így a kérdést, és nem úgy, hogy van-e élet a Marson. Ma már ugyanis vitathatatlan, hogy a Marson van élet. Mondta 1953-ban ez a jól ismert könyv. Ezek a Tyihov-féle elméleten alapultak. Tehát ha nincs is civilizáció, de legalábbis valamiféle alacsonyabb rendű életforma létezik. És akkor jött a harmadik korszak, a nagy megdöbbenés, 1965. július 14-e rendkívül fontos nap a marskutatás történetében, ennek ellenére szinte senki se tudja ezt a dátumot, amikor a Mariner 4 nevezetű amerikai űrszonda az első közelfelvételeket sugározta vissza a marsbolygó felszínéről, és ezeken a köze, ez egyike azoknak a felvételeknek, kráterek látszottak, mint a Holdon, és kősivatagok látszottak, se csatornák, se növényzet, se semmi ilyesmi, amihez hozzá voltunk szokva a korábbiakban. Megint egy idézet, Peter Francisnak magyarul megjelent könyvében, a Bolygókban, 1981-es az idézet, mivel ez volt az emberiség történetében az első eset, hogy más bolygóról képet kapott, az eredményt igen nagy érdeklődés előzte meg. A megérkezett képek némi csalódást okoztak, a némi az egy gyenge kifejezés. Sehol csatornák, oázisok, folyók, erdők nem látszottak a felvételeken, semmi, ami az élet jelenlétére utalt volna. Tehát ez volt a 70-es évek, a halottnak hit Mars időszaka, egyre több űrszonda vizsgálta ezekben az években a Marsot, itt a legeredményesebb a szovjet marszondák körül a Mars 3 leszállása, a Mariner 9, és főleg a Viking 1 és a Viking 2 eredményei, de még ide számítható tulajdonképpen a Mars Pathfinder útja is. Ezek röviden és tömören összefoglalva azt az eredményt hozták, hogy a Mars egy halott bolygó, akárhol szállt le a Viking 1 és a Viking 2 egymástól 6500 kilométerre két különböző területén a Marsnak, egy halott kősivatag vette körül, ahol életnek tulajdonképpen nyoma sem látszott. De ennél súlyosabb volt, hogy a vikingek még szerves anyagot sem tudtak kimutatni a Mars felszínén, és az életkereső kísérletek ellentmondásos eredményeket adtak, amit a tudósok egyértelműen az élet hiányának tulajdonítottak. De ez a korszak sem az utolsó. Kezdődött egy újabb korszak azzal, hogy a Mars körül keringő űrszondák és az újabb űrszondás vizsgálatok olyan jelenségeket láttak a felszínen, gondolom ezekről lesz még szó a későbbi előadásokban, amelyek egyértelműen víz, egykori vagy jelenlegi jelenlétére utalnak. Na most ezek a megfigyelések, az ősi folyóvölgyek, később annak kimutatása, hogy a talajban vízi ég van, olyan vízfolyások, amelyek valószínűleg nem túl régi múltban keletkeztek, ezek felvetették azt a nagyon fontos kérdést, hogy ha ott van víz, vajon élet is van-e, és erről lesz szó tulajdonképpen a mai nap összes többi előadásában. Egyetlen egy képet vetitek ezek közül. Ezek mutatják azt a morfológiát, amelyet a szakemberek egyértelműen valahogy a víz munkájának tulajdonítanak, folyóvíz munkájának, annak ellenére, hogy a Mars felszínének szárazsága közismert, hogy a légkör nagyon ritka és nagyon száraz, ennek ellenére, mintha mégis víznyomok lennének a felszínen. Ugyanebből az időből, most már dátumot is kellene mondanom, 1996-ból származik annak felismerése, hogy a Mars és a Föld nem teljesen elszigetelt égitestek, hogy a Földön talált marsi meteoritok, és különösen ez a nevezetes ALH84001, valamit olyasmit tartalmaz, ami fosszilis életnyomoknak tulajdonítható, vagy esetleg annak tulajdonítható, ma is vitatott a kérdés, de kétségtelen, hogy a meteoritek, amelyeket vizsgáltak itt a Földön, valóban a Marsról származnak, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Mars légkörében a Viking szondák által megállapított izotóp gyakoriság, az tökéletesen megfelel a marsinak tulajdonított sergoti meteoritekben talált izotóp gyakoriságnak. Az egyezés az megdöbbentő, tehát nem vitás, hogy a meteoritba zárt gáz az valamikor a Mars légkörében volt, és nem vitás, hogy ezek a meteoritok, egy tucatnyit ismerünk közülük, a Marsról származnak. És végül a legújabbkor, az utolsó fejezet, amikor a Mars már az életkutatásának első számú célpontjává vált, és amikor minden korábbinál tökéletesebb űrszondák kerültek részben a Mars körüli pályára, mint a Mars Global Surveyor, a Mars Odyssey és a Mars Express, illetve vannak úton a Mars felé, mint a Mars Reconnaissance Orbiter, másrésztről két mindennél tökéletesebb űrszonda működik magán a Marson, a Mars felszínén, a Spirit és az Opportunity, most már hosszú idő óta, végez helyszíni vizsgálatokat, és hát sorba járja azokat az érdekes helyeket, amelyeket a Mars körül keringő űrszondák a Mars felszínén felderítettek. A Space Exploration program, amely most már a NASA fő és hivatalos programjává vált, is végső célnak azt tűzi ki, hogy el kell jutni a Marsra, embernek is, és ennek érdekében föl kell deríteni a Mars felszínét robotokkal minél részletesebben és minél alaposabban, tehát a Space Exploration-be beletartozik most már a Mars kutatás is. Még egyszer fölírtam ezt a kicsit titokzatos címet, hogy nézik, de nem látják, és mutatok egy képet a Mars felszínéről, amelyiknek a jelentőségéről gondolom itt a későbbiekben sok szó lesz, arról, hogy vajon nem vagyunk-e most is olyan helyzetben, hogy nézzünk valamit a Mars felszínén, de nem látjuk igazán, mert ez a veszély Kepler óta fennáll tulajdonképpen. Szeretném, hogyha ez a mai ülés meggyőzne minket bizonyos értelemben arról, hogy vannak, akik már látják is, hogy mit kell látni ezeken a felvételeken. Köszönöm a figyelmet.
Következő előadónkat kérem, Szatmár Gyers professzornak, Körülkívüli élet és az evolúció biológia címben.
Elnök úr, tisztelt osztályülés, tisztelt hallgatóság! És asztrobiológia ez egy új szó, tulajdonképpen neologizmus, de vannak gyökerei. Hogyha cinikusan akarunk hozzáállni, akkor azt is mondhatnánk, hogy ez tulajdonképpen semmi más, mint amit korábban exobiológiának hívtak. Exobiológia korábban a Földön kívüli élet kutatásával foglalkozó tudomány volt. Most azért valamelyes hangsúlybeli eltolódások vannak, ugyanis Ma az asztrobiológia körébe vonnak olyan témákat is, amelyek tulajdonképpen földi illetőségűek, de nagyon relevánsak a földön kívül élet kutatásához. Például az extrém élőhelyeken élő organizmusoknak a kutatása gyakran ma az asztrobiológiai folyóiratokban, az asztrobiológia keretében jelenik meg. Ezeket extremofil szervezeteknek hívják, de az asztrobiológia körébe tartoznak olyan kérdések is, mint például, hogy megnézzük, hogy mekkora sugárterhelést viselnek el, legyen ez kozmikus sugárzás, ionizáló sugárzás, UV-sugárzás, a különböző szervezetek, például szimulált bolygó körülmények között, de az is egy jó kérdés, hogy mondjuk egy bolygóközi utazás esetén az űrhajóban üldögélő embereket mekkora sugárzás éri, vagy egy bolygóközi utazás során egy meteoriton az egyik bolygóról a másikra utazgató baktériumokat mekkora a sugárterhelés éri, és valójában a kérdés az, hogy az életcsírák azok ezt az utazást át tudják-e vészelni. Az asztrobiológusok most minden ilyesmivel foglalkoznak. Az asztrobiológia tehát fontos tudománnyá vált, ugyanakkor azonban némi vigyázatra is szükség van itt. Ugyanis meg lehet figyelni azt a jelenséget, a tudományban eléggé általános, vannak divatok, és amikor valami divatossá válik, akkor gyorsan pénzszerzési forrás is felhasználják az emberek. Itt a technika az, hogy gyorsan átfestik a laboratóriumnak a címét, legalábbis részlegesen, és akkor felfedezik magukban az asztrobiológust. Ez egy bevált technika, és valóban lehet vele pénzt szerezni. Azt szeretném mondani, hogy az asztrobiológiában megfigyelhető tudományos haladás emellett és ennek ellenére azonban létezik. Tehát ne keverjük össze a kettőt egymással, még akkor is, ha mind a kettő létezik. Ugyanakkor azt is meg kell mondani, kegyetlen őszinteséggel, hogy még senki sem látott hitelt érdemlően, ugye földön kívüli szervezetet. Egyesek még ugye ilyenekkel kapcsolatos szexuális élményekről is beszámolnak, csak az a baj, még ezt mondom, ezek nem hitelt érdemlőek. Vagyis azt kellene mondani, hogy egy olyan tudományágról van szó, amelynek részben vagy egészben hiányzik az a tárgya, amit tulajdonképpen kutatni kellene. A téma ma már nem ennyire rossz, szándékosan karikírozom kicsit a helyzetet, már csak azért, hogy kicsit idézőjelbe tegyem magunkat. Ez azért mondom, hogy egy csipet sóval kell ezeket a kérdéseket kezelni. Mindazonáltal csipet só mellett is be lehet látni, hogy óriási tudományos jelentősége lenne a földön kívüli élet meggyőző demonstrálásának. Nem csak tudományos, hanem hihetetlen filozófiai jelentőség is, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát, hogy mondani is, sok forog kockán. Ezért kellene ezt a szakmát jól csinálni, és szerencsére vannak a világon csoportok. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt megpróbálják jól művelni az adott keretek között. És szerencsére különleges időpontban vagyunk, ugyanis egy csomó minden, ami korábban vizsgálhatatlan volt, ma vizsgálhatóvá vált. A tudományban kétféle módon lehet alapvető fejlődés lenni. Egyrészt koncepciók és elméletek útján, tehát valakinek olyasmi jut eszébe, amelyek senkinek korábban. Másik pedig az, hogy terítéken vannak a koncepciók és a modellek, de az experimentális vizsgálhatóság feltétlenül nem adottak, és ahol ott egy áttörés mutatkozik, akkor hirtelen kinyílik egy horizont, és akkor megint csak vizsgálhatóvá válhatnak olyasmik, amelyek korábban nem vizsgálhatunk. Mind a kettő érzékelt egyébként az asztrobiológiában. A Mars, az Európa hold és a Titán hold kutatásával kapcsolatban ugye ott tartunk, hogy ezeket egyszerűen meg lehet nézni most már. Nem mindig pontosan oda mennek, ahova szerintünk kéne, de ennek ellenére a lehetőség most már adott. Na most az evolúcióbiológiai jelentőség a dolognak, én evolúcióbiológus vagyok, von Haushaus, tehát kétségtelenül potenciálisan legalábbis nagyon nagy. Ne felejtsük el, hogy az összes földi élőlény az egymás rokona. Ezt például onnan tudjuk, hogy közös genetikai kódjuk van. Ami nagyon jó, ugye szegény a Juhász nagypál mondta, örül, mint majom a törzsfejlődésnek, ez rendben van. Ami nem nincs annyira rendben, ami a biológus számára zavaró az az, hogy ezek tehát nem minősülnek független kísérleteknek. Igaz? Mert mindegyik közös ősre vezethető vissza, ami azt jelenti, hogy egy csomó esetben nem tudjuk, hogy mi a szükségszerű, ami mindenképpen az élettel kell, hogy járjon, és mi az az esetleges, ami tehát történetileg kontingens módon jelentkezik. Konkrét kérdést teszek fel. azt mondjuk valószínűleg kevesen vitatnák, hogy valamiképpen öröklődő sajátossággal kell rendelkezniük az élőlénynek, akárhogy is legyenek azok. Na igen ám, most az öröklés feltétlenül digitálisé. Lehet analóg öröklődést is csinálni, nem olyan sok állapotot enged meg. Tehát akkor lehet érvelni az, hogy valószínűleg digitális öröklődésűek a szervezetek, akárhol is legyenek azok. Ha már digitálisak, akkor fel lehet kérdezni, hány betűvel íródik a genetikai anyag. Na, itt már nagyobb a bizonytalanság, nem biztos, hogy annak 4 betűnek kell lennie. És egyáltalán nem biztos, hogy a DNS-nek kell lennie, mindjárt erre konkrét példákat mutatok, hiszen ma már nagyon tudjuk, hogy lényegében a DNS nótájára sok egyéb dallamot lehetne írni kémiai szempontból. És az egészet a képzeletünk korlátai nyilvánvalóan behatárolják, mert csomó mindenről egyszerűen elképzelésünk sem lehet ebben az alkalomban. Nos, tessék nézni, ezt most kiválasztom ezt a példát, hogy közelebb hozzam a hallgatósághoz. Itt van ugye a DNS egy részlete, itt van a 4 kémiai betű, ahogy mi használjuk a Földön. És a DNS szerkezete, ugye 53-ban derítették fel, olyan eleganciája van a DNS szerkezetnek, hogy félrevezeti az embert, mert azt hiszi, hogy ez máshogy nem is lehet. Hát nem így van, kérem tisztelettel. Itt vannak a Steven Benner nevezetű szerves kémikus, régen Zürichben most volt, csak nem bírta a svájci atmoszférát, már az egyetemen úgy értem, és visszament Amerikába. Tehát itt vannak az alternatív bázispárok, és ezeket az alternatív bázispárokat úgy lehet kreálni, hogy egyszerűen a hidrogén donor és a hidrogén akceptor helyeket, ennek a permutációt állítják elő, és ezeknek egy nagy része kémiailag stabilis és előállítható. Tehát a jelenlegi DNS szerkezetén belül is többféle bázispárt lehetne csinálni, és lehet is. Tehát ezeket meg lehet szintetizálni, és az enzimek, mai földi enzimek, polimerázok, meg ilyesmik, el is fogadják ezeket, nem mindegyik mindegyiket, hát nyilván, mert a polimeráz adaptálódott az, ami most van, de ennek ellenére ez mutatja, hogy fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy a 90-es évek elején fel is tették, hát akkor miért nem több vagy kevesebb féle bázispárból épül fel a DNS? Az egyik lehetséges magyarázat szerint, ehhez vissza kell mennünk, hogy ezt megértsük az RNS világ korszakába. Az RNS világ korszakában a ribonukleinsok, a genetikai anyag és az enzimatikus anyag funkcióját is betölthették. Ez egy hipotetikus dolog, egyre többen hisznek benne, sok oka van ebből, és nem akarok belemenni, hogy miért. De amit meg lehet vizsgálni elméleti úton, az az, ki lehet spekulálni, hogy ahogy az ABC mérete növekszik, egyre többféle betűvel dolgozik egy ilyen molekula, az enzimatikus, tehát a katalitikus hatékonysága nő. Viszont, ha másolni akarjuk, akkor másolódási hűsége meg egyre csökken, mert egyre összekeverhetőbbé válnak a különböző hidrogénkötési mintázatok egymással. A rátermettséget ennek a kettőnek a szorzata adja, amiből következik matematikai szigorúsággal egyébként, hogy valahol van egy optimum. Tehát valamiféle ABC méretnél, de hogy az éppen 4 bázispárnál legyen, ennek sok egyéb feltétele van. Summa summarum, ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy egyáltalán nem nyilvánvaló, hogyha máshol van élet, akkor feltétlenül 4 bázispárral kell dolgozni, még akkor is, hogyha úgy nagyjából egész évből a DNS-re hasonlít a dolog. Most egy másik fajta kérdés is fel lehet tenni, hogy általában mi az az élet, amit keresgélünk, mint asztrobiológusok, és az a baj, hogy az életet általában nem kereshetjük. Az életet mindig manifestációi vannak, és például az egyszerűbb élet valószínűleg könnyebben kialakul, mint a bonyolult, ezért nagyon sokan azt mondják, hogy egyelőre felejtsük el a többit, és akkor ilyen baktériumszerű életet nézzük meg, és ezeket keresgéljük, mert ezek a legegyszerűbb, önállóan életképes egyedek. A vírusok ugye nem tartoznak ebbe a körbe. És utána, hogyha a baktériumok jól megismerhetjük, akkor megkérdezhetjük azt, hogy elven milyen egyszerűbb formációk lehetnek, és akkor azokat is elkezdhetjük keresgélni. Mondjuk ez az egyik stratégia, ami bevált. Majd még ehhez visszatérünk. Na most, hogyha mondjuk a legegyszerűbb formákat keresünk, akkor is feltehetjük most már a kérdést, hogy hol találunk esetleg reményt arra, hogy az evolúció által független kísérletnek minősíthető biótára találunk. ha az élet van, vagy volt a Marson, az valószínűleg nem ilyen. Én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy az élet a Marson, az valószínűleg a földi élet rokona. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy vannak bizonyos megfontolások, amelyek szerint a Marson akkoriban kedvezőbbek lehettek az élet keletkezésének a feltétele, mint az akkori Földön. Most 3,5 milliárd évnél idősebb korszakokról beszélünk. Ez egyik érv. A másik érv pedig, hogy nagyon gyakori volt az utazgatás a Mars és a Föld között, de lényegében inkább csak egy irányba. Tehát sokkal gyakrabban indultak a szerelvények a Marsról a Földre, mint a Földről a Marsra. Ugye ezek ilyen becsapódásokból kilövelt lövedékeknek a cserélgetését jelenti. És azt most már egyébként más kísérletekből, vizsgálatokból, számításokból tudjuk, hogy igenis lehetőség van arra, hogy mondjuk baktériumos spórák ezt az utazást egészen szépen átvészeljék, és megtermékenyítsék a másik bolygót. Vannak, akik odáig mennek, hogy az igazi marslakók azok itt ülnek a szobában, ugye, mert hogyha a Marson keletkezett az élet, és nem a Földön, kellő számú csíra ide átjött, itt igazán a későbbi fejlődéshez kedvezőbbek voltak a feltételek, akkor végül is marsi származékok vagyunk. Jó pofa dolog erről elmerengeni, hogy ezt így valaki bármikor is igazolhatja, ott erős a kéteim vannak, de a logikai lehetőség kétségtelenül fennáll. Most a Jupiter Európa nevű holdján sokkal nagyobb a valószínűség annak, hogy független kísérlettel állunk szemben, hogyha ott élet van. Ennek egyszerűen az az oka, hogy nagyon messze van, és még egyszer mondom, a forgalomnak az iránya is ezt látja igazolni. Most akkor meg lehet megint csak kérdezni azt a kérdést, hogy ha máshol van élet, esetleg független kísérlet, akkor meddig jut el? A maga után sajnos túlságosan nagy űrt hagyó John Maynard Smith-szel közösen, ugye az evolúció nagy átmeneteit ezekben az átmenetekben azonosítottuk, és az a kérdés, ugye, hogy más bioszférák mondjuk ebben a sorozatban meddig tudnak eljutni. Különösen azt is meg kell gondolni, hogy bizonyos átmenet nagyon nehéznek tűnnek. Az, hogy egy átmenet miért nehéz, az kétféleképpen lehet nehéz. Az egyik az, hogy nehéz megérteni, hogy történt, de lehet, hogy amúgy az evolúció számára könnyű volt. A másik az, hogy az evolúció számára is nehéz volt, ami azt jelenti, hogy valami a körülményekben, vagy a megkívánt mutációkban, megkívánt variációk készletében nagyon valószínűtlen dolog volt. Ugye erre azt lehetne mondani, hogy ez egy objektíve nehéz átmenet. Szobjektíve nehéz átmenetek általában szubjektíve is nehezek, de fordítva nem feltétlenül igaz. A nehéz átmenetek egyediek. Most ez mit jelent? Ez csak operacionális definíció szerint egyediek, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki túljutott azon a lépcsőn, az közös ősre vezethető vissza. Az összes eukariótának közös őse van, hogy pontosan hol van a gyökere, azt nem tudjuk, de hogy közös őse van, az teljesen biztos. Na, tehát ez a fajta dolog az, amire azt mondjuk, hogy a nehéz átmenetek ezekkel az egyedi átmenetekkel kapcsolatosak, és ugye ez a genetikai kódra is, az emberi nyelvkészségre is igaz. Egy másik téma, az én egyik másik témám, ami szintén rendkívül lenyűgöző, ugye ott kapcsolódik az asztrobiológiához, hogyha máshol értelmes lényeket keresgélünk, akkor valamiféle nyelvet elvárunk azoktól is. Hogyha az még akkor is, hogyha bizonyos feltételek mellett az élet lehetősége gyakori, az én predikcióm az, most persze azt mondhatja mindenki, hogy ez nagyon biztonságos predikció, mert nem fogjuk tudni a választ, mielőtt meghalok, de most komolyan beszélek, az én predikcióm az evolúció biológiai megfontolások alapján, hogy például egy olyan dolog, mint az eukarióta sejt kialakulása, amelyekből mi is fel vagyunk építve, a valódi sejtmagos sejtek kialakulása, az már egy olyan valószínűtlen esemény, hogy valószínűleg a létező bioszférák többség egyszerűen odáig sem ér el, ez a predikció. Hogy milyen görbe szerint csökken a valószínűség, ez egy jó kérdés, az emberben valami exponenciális csökkenés van, de ezt nem számolta még ki igazából senki. Itt nem is tart egészen az evolúció biológia, hogy ezt így ki lehessen számolni. És bizonyos formákról egyszerűen nem is lehet fogalmunk, ugye, amit mi ott a táblázatban foglaltunk, az a földi, egyedi, egyszeri evolúciós kísérletből leszűrt evolúciós átmeneti táblázat. Na de, kérem tisztelettel, máshol óvatosan kell ezzel bánni, mert a biológiában mindig minden alól van kivétel, és ha máshol egy független bioszféra van, nagyon nagy meglepetések érhetnek bennünket. Végezetül akkor most fókuszáljunk egy kicsit az egyetlen olyan esetre, ahol lehetőségünk van arra, hogy független kísérletet nézzünk meg. Ez az Európán lesz, mint ahogy mondtam, valószínűleg nem a Marson, az Európán, a második Galilei holdon, ugye azért Galilei hold, meg Galilei ezeket már látta a távcsőbe, és ugye mutogatta nagyon szépecskén ott mindenféle embereknek, és van, aki belenézett a távcső, és mondta, hogy ellátja, de nem hiszi el, amit lát. Hát ugye ahhoz képest a tudomány lassan ugyan, de fejlődik. Az Európa hold belső szerkezete tesz igazán izgalmassá. Konvergálni látszanak az embertársak arra, hogy igenis van a jégtakaró alatt egy hát folyékony vagy félfolyékony jéggel vagy jéggel nélküli hatalmas óceán, ami kb. 100 km mély, ez 10-szer olyan mély, mint a földi óceánok, tehát vízből van ottan bőven, és akkor mivel a Jupiter, az Io és az Európa nagyon erősen, gravitációsan csatolt, ezért amiközben az Európa kering, ezért a belső magja, ugye ami itt van, egy ilyen gravitációs masszírozásnak van kitéve állandóan, ami persze disszipálódik valahogy, tehát hőt termel, és ezért itt az alján olyasmit várnak az emberek, mint ami a Földön a mélytengeri hévforrásokban tapasztalható. Ugye a közép-atlanti hátságnál, tehát ott szétsodródiknak az óceáni táblák, ott ívként követik őket ezek a hévforrások, és nagyon érdekes területek. Bizonyos elméletek szerint a Földön is, hogyha a Földön keletkezett az élet, akkor ott keletkezett. Na, elég az hozzá, tehát ez nagyon ígéretes helyszín, és valóban elképzelhető, hogy ott élet van, és valóban elképzelhető, hogy ott független kísérletről van szó. Egyébként a jégfelszín az mutatja, hogy egy elég dinamikus felszínről van szó. Össze-vissza törezett, de mindenféle színe van. Többek között ez is egy érv amellett, hogy a mélyben érdekes folyamatok zajolhatnak le. De gyorsan elmondom, hogy fogalmunk sincs az ott esetleg éldegélő élőlényeknek a komplexitásáról. Tehát, hogy ilyen körülmények között ugye azért ez egy energetikailag nagyon folytott rendszer. A Földön az evolúció, ha az hévforrások környékén is indult el, akkor is hát lényegében elhagyta a hévforrások vidékét. Nagyon kicsi bioszféráról van szó, és bizonyos érdemben tengődő bioszféráról, ahhoz képest, amit mondjuk fotoszintézissel nyerni lehet. Magyarán kevés az energia, lassúak lehetnek az életciklusok, bonyolult szervezetek, nem biztos, hogy eltart ugye a trofikus láncban ez a fajta primer energiaforrás, tehát nem egészen tudjuk, hogy mi lehet ott és mi nem. Hogyha olyasmi van ott, mint mondjuk az legegyszerűbb többsejtűek, és ezeket meg lehetne egyszer találni. Ugye az mi életünkben még esetleg traktábilis, hogy ugye befúrnak, és akkor kijön valaki, és megkérdez, hogy hány óra van. Tehát most szándékosan csinálok be viccet, tehát különleges időszakban élünk, de nem lehet igazán erre jóslást tenni. Óvatosnak kell lenni, mint mondtam, ez egy energetika nagyon lefolytott rendszer. Tehát az előadásban arra szerettem volna utalni, hogy az asztrobiológia azért fontos az evolúcióbiológia számára, mert összehasonlíthatóvá tesz olyan dolgokat, amelyek korábban nem tudtunk összehasonlítani, mert mindig csak egy azon kísérlettel foglalkoztunk filogenetikai értelemben. Köszönöm szépen!
Horváth András fog beszélni. Ő a TIT Budapesti Planetárium igazgatója és a MTA Csillagászati Kutatóintézet főmunkatársa a marsi poláris dűnefoltok alaktani vizsgálatáról.
Elnök úr, hölgyeim és uraim! Én most egy kicsikét önökkel együtt szeretnék leereszkedni a Marsra. 1998-99-ben az egyik ma is nagyon jól működő amerikai marsműhold, a Mars Global Surveyor meglepő, mindenki számára meglepő jelenséget fedezett föl a Mars déli pólusán, a Mars északi pólusán, oda van egyébként írva, és a Mars déli pólusán. A fehér hó és jégmezőn fekete foltok jelentek meg. Ezek a fekete foltok a délin még egy újabb meglepetést mutattak, mégpedig azt, hogy ezek köralakúak. Sok százezer, sok millió ilyen folt van, ezeknek a 80-90%-a kör alakú, az északi területeken egy kicsikét más jellegűek. Vizsgálatainkban a déli foltokkal foglalkoztunk, mert arról a területről ismerik azt a viccet, hogy valaki a lámpa alatt keres valamit, kérdezik tőle, hogy mi a kulcsomat keresem, nem tudok hazamenni, és hol vesztetted el? Hát ott a sarkon, mérit keresek, ismerik, ott sötét van. Tehát a déli területekről készített a Mars Global Surveyor óriási mennyiségben felvételeket ezekről a sötét dínafoltokról. Nagyon különbözik az elhelyezkedése a déli, a mínusz 60-tól a mínusz 80 fokig terjedő részen ezeknek a sötét dünedomboknak, attól, mint amilyenek az észak sark környékén vannak. A déli sarkkörben ezek a sötét dünedombok általában kráterekben fordulnak elő. Ezeknek a krátereknek a vizsgálatában fogtunk 2000-től kezdve. A történetnek a végét és a csattanóját majd Szatmári professzor fogja elmondani. Azt tapasztaltuk, hogy amikor nincs jég és hó réteg a sötét dünemezőn, akkor egyenletesen sötét színűek. Amikor ősszel, télen lerakódik a hó, a jég és fehér színű lesz a felvételeken, akkor amikor megjelenik a nap a horizont fölött, körülbelül már 5 foktól kezdve, indul egy nagyon érdekes jelenség. A fekete dünemező, ami hóval, jéggel, széndioxid, hóval, jéggel és alatt a vízjéggel van borítva, megjelennek ezek a foltok. Ez éppen a tél vége és a tavasz eleje, mínusz 61 fokos szélességen van, mellette a kráter alján nincsenek foltok, és ha megfigyelik, a foltoknak az alakja a közel vízszintes területen kör alakú, a megdőlt területen lefolyás jellegű. Összefoglalva, ezeknek a sötét dünefoltoknak, angol rövidítésük DDS, vagy DDS, ezt használjuk. A morfológiai tulajdonságaik a következő. Kör alakúak a döntő többségük. Vannak azonban megnyúlt és lefolyásos formák is. Évszakosan változnak, és éves visszatéréssel nagyon sok helyen ugyanúgy jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy nem a hómező tetején vannak ezek a foltok, hanem valami olyan jelenségről van szó, ami a sötét dünemezőknek a felszínén van. Annak ellenére, hogy a felszín morfológiája másféle alakzatot is megengedne, vonalas, görbe, rácsos alakzatot, a többség, a döntő többség, az kör alak. Említettem, hogy ahol megdőlt a terep, ott ezek a foltok elnyúlt, illetve lefolyásos jellegűek. Szezonális jellege van a foltok kialakulásának. Tessék nézni a felső három képet. Ez a tavasz indulásánál készült. Itt a világos felszínen még csak elmosódott foltok jelennek meg. Késő tavasszal már határozott fekete alakzatot, határozott szélen mutatnak, és a legizgalmasabb és érdekesebb a nyári kép, ez az utolsó, tessék nézni ezt. A nyári képen már nincs hó és jégborítás. A nyári képen, ezen a nyári képen a csupasz, fekete dünefelszínt látjuk. És mit veszünk észre, hogy ott, ahol ezek a sötét dünefoltok kialakultak, még van egy furcsa alakzat. Pontosan ugyanott azt lehet mondani, hogy egy negatív alakzat, egy fantomfolt. Két marsi hónappal később már nincsenek ezek a fantomfoltok. Egyébként a képek, ahol ilyen lukak, ezek lyukak, amiket most mutatok, ödrök, vannak, azok nagyon jól azonosíthatók. Azokon a területeken, ahol ugyanarról a helyről különböző időszakban készültek képek. Itt egyet az alsón egyet emeltem ki, itt még alig látszik valami, határozottabb, itt már valószínűleg a sötét dűne felszín látszik, itt pedig ez a nyári felvételen látjuk ezt a fantomfoltot. Ez a kép mutatja, hogy valaminek a sötét bűne felszínen kell lennie, ami elindítja ezt a folyamatot, és annak ellenére, hogy körülötte hónapokon, földi, marsi hónapokon keresztül megmarad a jég és hóborítás, innen eltűnik, vagy átlátszóvá válik. 2001-ben a 99-es foltok helyén ismét megjelennek foltok, nem hajszál pontosan ugyanott, nem ugyanolyan mérettel, hiszen a meteorológiai viszonyok az egyik marsi évről a másikra változnak, de látni lehet, hogy gyakorlatilag ugyanott jelent meg 2001-ben, mint 99-ben, itt pedig egy újabb folt jelent meg. Egy ilyen statisztikai vizsgálat azt mutatta, hogy ezen a területen az ismétlődés, az évi újra megjelenés az 69%-os. Ez megint azt jelenti, hogy valami jelenségnek a felszínen kell lennie, ami a következő évben újra elindítja ezt a foltosodási jelenséget. És a legérdekesebb és legizgalmasabb jelenség, amiről már beszéltem, hogy a megdőlt területeken hosszúkás, illetve lefolyás jelegűek, tessék nézni, ez kb. 400 méter hosszú, ilyen patakszerű alakzatok indulnak a sötét bűnefoltból. Ezek 99-es felvételek, ez a két alsó pedig ugyanarról a területről, 2001-ben és 2003-ban, tehát egy mars évvel később készült. Ez a magasabban fekvő terület, ez az alacsonyabban fekvő terület. Ez a rézsű, ez a dőlt rész, ez körülbelül 20 fokos dőlésű. Mit láttunk, hogy a foltokból lefelé elnyúlt alakzatok indulnak, lefolyás jellegű alakzatok, és ha a sárga meg a két képet összehasonlítják, akkor azt lehet látni, hogy egyik évről a másik évre más formát mutatnak, máshol jelennek meg, magyarul azt jelenti, hogy ez az aktív folyamat ma is folyik a Marson, és azt gondoljuk, a vizsgálatok azt támasztják alá, hogy vízszivárgásokról van itt szó. A mai Mars képünk, erről valószínűleg még hallani fognak, egy kicsikét más. Régen azt gondolták, hogy a Mars hideg és száraz, ma egy olyan kép alakult ki a Marsról, hogy a Mars valószínűleg nedvesebb volt régebben, mint azt korábban gondoltuk. A Mars Odyssey neutrondetektoros mérései pedig azt mutatták, hogy a Mars déli és északi pólusán fantasztikus mennyiségű víz van, most tessék figyelni, a talaj felső 3 méterében mutatták az orosz mérések, az amerikaiak azt mutatták, hogy a felső 1/2 méterben is sok víz van, sőt az északi póluson, nyáron csak vízjéggel van borítva a maradvány hósapka. A délin kisebb mennyiségű van, de szintén van vízjég. Összegezésként szeretném önöknek elmondani, hogy az a véleményünk annak a csoportnak, aki ezekkel a sötét bűnefoltokkal foglalkozik, hogy érdemes a foltokkal tovább foglalkozni, érdemes tovább vizsgálni az alaktani részleteit is ezeknek a foltoknak. Szerencsére az űrszonda, az a Mars Global Surveyor, amelyiknek már évekkel ezelőtt be kellett volna szüntetni a működését, 1997 óta készít másfél-két méter felbontású képeket, ma is, idén nyáron a déli póluson nyár volt, most is készített gyönyörű felvételeket a foltosodási jelenségről. Ez azt jelenti, hogy azokat a kutatókat, Marin és Egyet nevét érdemes megemlíteni, akik azt a kamerát készítették és felfedezték ezeket a sötét ünefoltokat, amelyeknek a méretét nem mondtam, de oda volt egyszer írva, hogy ezeknek a kiskorukban a mérete olyan 1-2 méter, nagykorukban 100-200 méter is lehet ezeknek a foltoknak. Tehát, hogy a kutatókat, a Malinékat és Egyedéket legalább annyira izgatja ezeknek a foltoknak a miben léte, az eredete, a kialakulása. És szerencsére a Mars Global Surveyor kamerának most már negyedszer meghosszabbították a programját, ma már 80 cm-es felbontású képeket is készít, különleges technikával egyes területekről. Összefoglalás utolsó része. Várható, hogy az évtized végére talán választ kapunk a sötét nedefoltok eredetének általunk feltételezett biológiai vonatkozásaira, és talán választ kapunk arra a kérdésre, hogy léteznek-e ma vagy fosszilis, vagy élő baktérium jellegű élőlények a Marson. A Phoenix nevű űrszonda 2007-ben indul a Földről, amerikai űrszondáról van szó, 2008 májusában leszáll sajnos a Mars északi pólus körzetében, számunkra déli izgalmasabb lenne, és egyik feladata, hogy kapargassa a jégfelszínt, és megvizsgálja azt, hogy van-e valamilyen alakzat a jégben. Az ennél izgalmasabb méréssorozatot a Mars Science Laboratory fogja elvégezni 2009-ben indul a tervek szerint. Egy sor olyan műszer lesz a fedélzetén, amelyek biológiai jellegű mérést fognak végezni a Mars talaj felső rétegében. Várhatóan ez az MSL 2009, ez a Mars déli féltekén fog leszállni, még nincs kitűzve, hogy hol. Az lenne az izgalmas, hogyha a 60 fokos széle, tehát a mínusz 60 fokos szélességtől a pólus felé szállna le, mert akkor a vízjég alakzatok helyszíni mérése és az esetleges biológiai nyomok kimutatására lenne egy helyszíni mérés. Köszönöm szépen a figyelmet!
Keresztúri Ákos geológus következik. Az előadásának rövid címe: Víz a Marson.
Köszönöm. Tisztelt hallgatóság! Ugye az előadásom címe Víz a Marson. Ennek az első felében arról szeretnék beszélni, hogy milyen nyomok utalnak arra, hogy egykor víz volt a Mars felszínén, és hogy mennyi. A második felében pedig arról beszélnék, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy esetleg folyékony víz ma is megjelenne a Mars felszínén. Nagyon sok szempontból változás állt be ugye a Marsról kialakított képünkbe az elmúlt évek során, és még további változások várhatók. Tehát kiinduló pontként nézzük meg, hogy eredetileg mennyi H2O lehetett a Mars felszínén vagy a légkörébe. Ezt általában úgynevezett globális vízborítás egyenértékben adják meg. Ez azt jelenti, hogy ha az összes H2O a Mars felszínén folyékony állapotban lenne, és a Mars egy tökéletes gömb alakú égítést volna, akkor ez milyen vastag vízréteget alkotna, hogyha egyenletesen osztanánk el az egész bolygón. Ezt különböző modellekkel közelíthetjük. A kigázolgási elméletek ugye abból indulnak ki, hogy milyen anyagból áll a Mars, körülbelül mennyi vulkanikus aktivitás volt. Ezek alapján a becslések általában néhányszor 10 vagy néhány száz méternyi globális vízborítást becsülnek. Megnézhetjük az idős vízfolyás nyomokat, ugye, amelyeket megvizsgáltak a Mars felszínén, az alapján szintén tehetünk egy durva becslést, hogy mennyi víz lehetett ott valaha. Ez szintén néhány tíz, néhány száz méter globális vízborítással egyenértékű. Valamint megnézhetjük, hogy ma mennyi jég van a felszínen, és különböző közvetett bizonyítékok mennyi jégre utalnak a felszín alatt. Ez szintén egy hasonló értéket ad, tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy durva közelítéssel összességében nagyságrendileg 100 méter vastag vízborítás egyenérték állhatott rendelkezésre a bolygó felszínén. Nézzük meg néhány kép keretében az egykori víz felszíni vízmozgás nyomait. Ugye ezek az úgynevezett hálózatos csatornák, ezek a déli félgömbön, a déli felföldeken vannak pontosan, igen, ezek idős képződmények. Nagyon jól látszik, hogy szép elágazó rendszereket alkotnak, mint itt a bal oldalon látható, ez a Varregóval lesz vidéke a Tarzis-hátság környékén. Jobb oldalt pedig egy olyan kép látszik, amin ki vannak emelve ezek a völgyek, és azoknak a hálózata látszik, hogy egy összekapcsolódó rendszert alkot. Hogy honnan származott ez a víz, az ugye még ma is kérdés, az egyik elterjedt ötlet, hogy esőzésekből, a másik lehetőség, hogy helyi jég megolvadásokból. A vízfolyás nyomok másik nagy csoportja, ezek az úgynevezett áradásos csatornák, itt látszik a Hellász medence pereméről kettő közülük. Mint ahogy nevük mutatja, ezek óriási méretűek, A kiinduló pontjuk az általában egy ilyen úgynevezett káosz régió, tehát ahol hirtelen azonnal teljes szélességben indulnak. Itt feltetőleg a felszín alatt volt valamilyen víztározó szerkezet, ami meglazult konzisztenciája miatt összeomlott, és lefele, ugye a lejtőirányba lefolyt a víz. Ezek nem csak a bolygó életének kezdetén alakultak ki, hanem sokkal később is, főként vulkáni területek közelébe találhatók, és általában mindegyik vulkáni terület közelében van, mivel a vulkáni hő olvaszthatta meg a jeget, ami aztán ugye lefolyt. Vannak különböző olyan állóvizek partvonalnyomaira hasonlító képződmények, amelyek ugye szintén kedveznek az egykori víz jelenlétének. Ezek közül a legnépszerűbb baloldalt egy egyszerű ábrán van feltüntetve, az északi óceán elmélete, legalábbis amit így hallhattunk ugye az irodalomban, amelynél szintén több olyan partvonalhoz hasonló képződményeket azonosítottak, amelyek egykori állóvíz következtében is létrejöhettek. Ugyanakkor sok kisebb tó is lehetett a bolygó felszínén, erre utalnak például a kráterekbe beáramló csatornák, tehát a kráterekben mutató csatornák, az azokban lévő feltöltés, és a peremükön látható ugyancsak partvonalnyomokra emlékeztető képződmények. Vagy például a deltatorkolatok, amelyek szintén arra utalnak, hogy a folyóvíz egykor állóvízbe érkezett. Ugye itt az alsó kép az tipikusan a Földön Gilbert deltának nevezett képződményre emlékeztet, ami még az egykori állóvíz magasságának a megbecslését is lehetővé teszi. Vannak ugye felszíni nyomaink is, ugye a leszálló űrszondáktól, részben vizes környezetben képződött ásványok, részben keresztrétegzett üledékes rétegek, amelyekről tudjuk, hogy a földi környezetben tipikusan áramló vizes környezetben képződnek. Ezek a vízfolyás nyomok általában idős területeken fordulnak elő. A mai általános képünk szerint a Mars kezdetekben volt viszonylag meleg, utána később élete nagy részében egy elég hideg időszakon ment keresztül, és ma is ez tart. Azonban alkalmanként ekkor is megjelenhetett a folyékony víz. Hogy mitől? Azt két csoportra oszthatjuk a megjelenés magyarázó elméleteket. Az egyik csoport az úgynevezett vulkanotektonikus eredet, amelynek során valamilyen vulkáni centrumnál hő hatás lépett fel, ugye vagy a magma melegített alulról, vagy láva folyt a jégre felülről. Ez megolvasztotta a jeget, a víz kifolyt, néhol úgymond feltört a felszínre, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy inkább a jég cement állt a kőzetréteg omlott össze, és ezért lesüllyedt a kő, feljött a víz. Tehát hatalmas áradások alakultak ki, ezek nyomán néha állóvizek keletkeztek, amelyekből kipárolgó, majd később jéggé befagyó felszínükről elszublimáló H2 ugye a légkörbe került, és erősítette az üvegházhatást, fontos üvegházgázként. Tehát globális hatásos lehetett. Az átmeneti víz megjelenésének egy másik nagy csoportját azok az éghajlati változások, illetve éghajlati változásokhoz kapcsolódó jelenségek teszik ki, amelyek a forgástengely ingadozásával függenek össze. A Marsnak ugye nincs nagyméretű holdja, mint a Földnek van, ami stabilizálná a forgástengelyt, ezért a forgástengely billeg a térben, a modellek erre utalnak, méghozzá néha akár 40-50 fokos szöget is fölvehet a pályásik merőlegeséhez képest. Tehát elősen dülöngél. Nagy tengelyferdeség idején ugye megváltozik a besugárzásnak az eloszlása, a pólus sapka zsugorodik, a H2 alacsony szélességre vándorol, aztán egy másik ciklusba esetleg visszafordul az egész. Ennek megfelelően a modellek alapján ugye a forgástengely dölöngélése nyomán az egyes területekre szárazodó, illetve nedvesedő időszakok lehetnek, amelyek keretében néhol elképzelhető, hogy folyékony víz jelenik meg. Most éppen egy globális felmelegedés időszaka zajlik a Marson, részben zsugorodnak a pólussapkák, ugye alul van a vízjégsapka, felette van a vékonyabb széndioxid jégborítás, ez a széndioxid jég, ez az illékonyabb, ez zsugorodik mostanában. Hol van ma a H2O, nekünk ugye ez a legfontosabb? Hát a légkörben viszonylag kevés van, ha kicsapódna mind a felszínre, akkor milliméter-centiméter vastag réteget tudna csak alkotni. A két pólus sapkában nagyjából 10 méter egyenértékű vízmennyiség tárolódik. A pólus sapkák körülött lévő réteges, üledékes szerkezetekben egy olyan kicsit több H2O van, illetve a nagy része a H2O-nak valószínűleg a felszín alatt a krioszférának nevezett rétegben tárolódik. Ez ugye azt jelenti, hogy a kőzetek repedéseibe van belefagyva a H2O. Hol találhatunk ma folyékony vizet a Marson? Ez ugye a legfontosabb kérdésünk számunkra. Ugye nehéz a helyzetünk, ugyanis ma ugye alapvetően a hőmérséklet és nyomás viszonyok nem kedveznek a Mars felszínén a folyékony víznek, legalábbis a tiszta folyékony víznek. Ha megnézzük a vízfázis diagramját, és feltüntetjük rajta a Mars felszínén ma uralkodó viszonyokat, akkor látjuk, hogy ez éppen hogy csak metzi a folyékony víz tartományát, tehát csak rövid ideig, és csak néhány helyen jelenhet meg. Ami mégis arra utal, hogy időnként azért lehet ott folyékony víz, tehát nem olyan rossz a helyzet, az egyrészt, hogy tudjuk, vannak olvadáspont csökkentő sók a Mars talajban. Másrészt létezik elméletileg olyan folyamat, amelynek keretében ugye a úgynevezett szilárd fázisú üvegházhatás révén a jégbe vesítő napfény alulja elnyelődik, és azért ott melegebb lesz, mint ami ugye szabad légkör alatt lenne. Vannak egyéb ötletek, például az ásványok felszínén adszorbeált H2O, ami sokkal kevesebb vizet alkothat, ez mindössze egy vagy két molekula, esetleg három molekula vastag vagy vékony réteget alkot a szemcsék felületén, de részben ez is folyékony halmazállapotúként működik, bár itt teljesen más a dolognak a fizikája. Illetve egy másik ötlet az úgynevezett reggeli víz, amelynek keretében az éjszaka kifagyó dér reggel elkezd szublimálni, azonban a ritka marsbéli légkör nagyon gyorsan túltelített lesz a jégréteg fölött, ezért több vízpárát nem tud fölvenni, ugyanakkor a nap egyre magasabbra emelkedik, a felszín melegszik, elképzelhető, hogy ilyenkor a szublimálni képtelen vízjégben folyékony víz jelenik meg. Melyek azok a nyomok, amelyek arra utalnak, hogy tényleg történhet ott folyékony vízmozgás a Mars felszínén? Egyik csoportjában, hát nem tudom mennyire szerencsés ez a megnevezés, sárfolyások néven terjedt el magyar nyelven, ugye angol galizoknak nevezik. Ezek magas szélességen, lejtős területeken vannak. Az egyik elgondolás szerint felszín alól feltörő víz alkotja őket, a másik lehetőség, hogy elolvadó hófoltok. Ma már úgy néz ki, legalábbis sokan favorizálják mind a két elgondolást, ugyanis többféle típusuk van ma már úgy néz ki. Itt van ez a feltételezett hófolt, itt alul pedig egy egyszerű sematikus metszet, amelybe belesüt a nap, alul elnyelődik, felmelegszik, ott folyékony fázis jelenik meg, lefolyik, és miután lefolyt, akkor ugye már csak a hófoltnak a helye marad meg az eróziós nyomokkal. Egy másik csoportja az érdekes képződményeknek a lejtősávok, ezekre van egy kicsit találóbb vagy frappánsabb magyar kifejezés, hogy nyakkendőknek nevezik, láthatjuk, hogy miről kapták ezt az elnevezést. Ezek alacsony szélességen vannak, és a legtöbben ezt ma száraz porlavina, tehát száraz lejtős tömegmozgással magyarázzák, amely keretében a por egyszerűen leomlott a lejtőn, és hagyott maga után sötét, vagy néhol világos nyomokat, ugyanakkor vannak olyan elgondolások, amelyek azt mondják, hogy igen, ez elképzelhető, de még egyszerűbb lenne a dolog, hogyha folyékony víz megnedvesíteni. Nem tudjuk. És a harmadik csoportja a lefolyás jellegű képződményeknek, az ugye a mi számunkra a legérdekesebb, ezek a DDS szivárgásnak nevezhető dolgok, bár ez is egy új magyar kifejezés, vagy majd esetleg ki lehet találni egy jobbat. Itt láthatunk rájuk néhány példát jobb oldalt. Általánosan elmondható az alábbi jellemző, hogy lejtőkön fordulnak elő, tehát lejtőkről beszélünk. A lejtő peremén, vagy a lejtő lapján van a DDS, amiről előbb láthatunk sok képet. Onnan lefele irányul egy elnyúlt képződmény, amit most lefolyásnak nevezünk, bár ugye 100%-ig nem tudni még, hogy ez valóban az-e. És a lejtő lábán van egy felhalmozódott dolog, amit mi nagyon erősen idézőjelben tócsának neveztünk, amiről szintén nem tudjuk 100%-ig, hogy az-e. Nézzük meg ezeknek a jellemzőit közelebbről. Egyrészt a morfológiájuk, itt látszik egy kisebb kráter, abban van egy sötét dűnedomb, azt kinagyítjuk, azt még tovább nagyítjuk, és a lejtős peremvidékét még tovább nagyítjuk, akkor látjuk, hogy a morfológiájuk nagyon sok helyen azt a benyomást kelti az emberben, hogy itt tényleg valamilyen anyag lefele áramlott. Még van néhány nagyon érdekes jellemzőjük, itt alul néhány képet látunk, ezek mind a világos színű területek a lejtők, rajtuk a sötét folyásnyomokkal, a nyilak pedig mindig lejtő irányba mutatnak. Tehát itt a lejtő pereme, itt a lejtő lába. Látszik, hogy szépen valami lefele áramlik a lejtőn, sőt az egymáshoz közeli DDS-ekből külön-külön induló
folyásnyomok az egyetlen egy dolgot hoznak létre alul, egyetlen egy idézőjeles tócsát, ami nem egy diffúz peremű, kiterjedt valami, amit mondjuk akkor láthatnánk, hogyha valamilyen anyag leomlik és szétterül ott a felszínen, hanem valami kisméretű, nagyon kontrasztos, éles peremű képződmény. Az előbb is szóba került az évszakos ismétlődés, ugye van nagyon fontos jellemzőjük ezeknek a, mind a DDS-eknek, mind a folyásos képződményeknek, hogy általában évszakosan jellegzetesen ugyanazon a területen ismétlődnek. Nem pont ugyanott, de némelyik pont ugyanott, de a többségük jellegzetesen hasonló területen. Ha pedig teljesen eltűnik a fagytakaró, tehát beköszönt a nyár, akkor a folyásos képződmények helyén visszamarad valamilyen sötét mintázat, ami szintén abból áll, hogy a lefele egy lejtőirányú sáv, alul valamilyen sötétebb folt. Tehát ez arra utal, hogy valamilyen mechanikai vagy kémiai változás, vagy együtt mind a kettő történt a lefolyás keretében. Tehát, mi az eredmény? A DDS-ekben keletkezik és halmozódik valamilyen anyag, ami képlékeny, feltételek folyékony halmazállapotú, valamilyen kritikus mennyiséget elérve lefele áramlik, a lejtőlábánál felhalmozódik. Akármi is ez az anyag, ez elősegíti a felette lévő fagyréteg eltávozását, tehát ez is fekete szint okoz, vagy annak vékonyodását, és a felszínt részben át is alakítja ez a folyamat. Hát tulajdonképpen mindezeknek a magyarázatára azt hiszem a legegyszerűbb megoldás, hogy azt feltételezzük, hogy folyékony víz áramlott azon a területen. Én végül is ennyit akartam elmondani, köszönöm a figyelmet.
És most tulajdonképpen eljutottunk a csúcspontra, mert a következő előadás címe Aktív életfolyamatok a mai Marson, egy lehetséges modell, igaz, hogy kérdőjellel. Előadó Szatmári Őrs és Gánti Tibor. Szatmári Őrst kérném föl, hogy tartsa meg az előadást.
Hölgyeim és uraim, nem kevesebb állítunk, mint az, hogy lehetséges az, hogy mindaz, amiről itt szó volt, mai aktív életfolyamatok eredménye a Marson. Még egyszer, mit mondunk, az, hogy ez lehetséges, hogy aktív életfolyamatok eredménye. Nem azt mondjuk, hogy ez Isten bizony, nem fogunk meghalni a hipotézissel együtt, egyszerűen csak egy hipotézisről van szó, amelyet a körülmények és az evidenciák kényszerítő súlya alatt prezentálunk, és olyan hipotézisről van szó, amelyik tesztelhető, egyszerűen bona fide tudományos praxisról van szó, nem többről és nem kevesebbről. Csak szeretnék visszautalni arra, hogy a viking szonda már kutakodott az élet után, de van egy nagy probléma a viking misszióval. Az az, hogy olyan helyekre küldték a viking szondákat, ahova mérnökök szeretnek kirándulni. Mérnökök olyan helyre szeretnek kirándulni, ahol a mérnöki feladatokat biztonságosan meg lehet oldani. Ugye ez hasonlít ahhoz, amit Horváth András igazgató úr mondott, hogy hát ott kereskélnek, ahol éppen a lámpafénye van. Na most, ha olyan eszközökkel vizsgáljuk például a földi sivatagokat, és erre Friedman Imre professzor utalt, ahol ugye nagyon szélsőségesek a körülmények, akkor előfordulhat az, hogy például az Atacama sivatagban ugyanaz a tesztrendszer szépen azt a konklúziót vonja le nekünk, hogy a Földön nincs élet. Most a Marson, ahol szélsőségesebbek a körülmények, ugye nyilvánvalóan még akkor is, hogyha van élet, akkor is az egyenlítői régióba küldözgeti szondákat, az élet nyomát kutatva, hát nem feltétlenül ilyen önjutalmazó mechanizmus. Most ráadásul a Marslaj nagyon oxidáló. Oxidáló, amit a vasas tartalom és az ultraviolett sugárzás összjátéka okoz, mindent gyönyörűen eloxidál. Nos, ennek ellenére lehet, hogy van ott szerves anyag, ezt ugyanaz a Steven Benner találta ki, aki egyébként az alternatív bázispárokat csinálta, ugyanis van egy olyan módosulata bizonyos szerves anyagoknak, éppen az ilyen erősen agresszív oxidált termékeken keresztül menve, amelyek felderítésére a viking szondák teljesen alkalmatlanok voltak, de attól még a maradvány ezeknek a szerves anyagon ott lehetett, de hát ez egy nyitott kérdés, a jövő zenéje. Ugye itt vannak a főszereplőink, most morfológiai értelemben az előző előadók erről már sokat beszéltek. Én csak azt akarom mondani, hogy 2001-ben szembesültem velük, amikor Horváth András felhívott engem, hogy mutasson nekem képeket a Marsról, meg az élet, meg így, meg úgy, és akkor Hát talán nem idézném szó szerint, hogy mit mondtam, de ő csak erősködött, és hogy nézzem meg, és valóban bármi is van emögött, az tessékszerűen méltányolni, hogy mégiscsak az utóbbi, nem tudom, évtized legérdekesebb felvételei között vannak ezek a felvételek. Hát most élet vagy nem, az majd ki fog derülni, de azt már ne csináljuk, hogy megakadályozunk magunkat abban, hogy valami érdekeset felfedezzünk. Nos, ugye korábban már volt arról szó, hogy ezek a dűnéken fordulnak elő, és belső szerkezetük is van, Horváth András ezt áttekintette. Ami nagyon-nagyon fontos, ami fontos az az, hogy a jelenség valójában alulról és nem felülről indul. Egyszerűen azért, mert ez a mikro szerkezet, ami a jég felszínén van, az még felismerhető egy ideig akkor is, tessék nézni, amikor már a folt elkezdett szépen kövéredni, sőt, ilyen hóhidak is megmaradnak még. Nyilvánvalóan az egyszerű szublimáció, amit Malin és Edget, az amerikai szonda kezelői és üzemeltetői mondtak, az nem működik, hát a szublimáció az felülről megy, és még egy pár következménye van, ami valahogy nem fér össze valami egyszerű magyarázattal. Tessék megnézni, itt van a kráter alja, itt ilyen köveket is lehet látni, nem történik semmi, csak a dűnéken ragadnak meg a foltok, nem lehet tudni, hogy miért. És nem a kitett területeken nőnek, tehát azt várna az ember, hogy a legtovább süt a nap, az mindig a taraja a dűnéknek. Ott is előfordul folt, tehát egyáltalán nem halmozódnak a foltok, ha való halmozódnak, akkor inkább elkerülik a tarajokat, és inkább ilyen tarajok közötti ferde területen, vagy ilyenesen tarajok közötti völgyekben fordulnak elő. Az aztán meg pláne nem fér össze a szublimációs magyarázattal, amit Horváth András emlegetett, hogy ez az örök visszatérés. Tehát, hogy egy szép nagy százaléka a foltoknak, most attól függően, hol vagyunk, 60 vagy 70 vagy 75 százalék, ugye ugyanazon a területen fordul elő. Ami szintén nagyon fontos volt, tudom, hogy ez ismétlés, de nagyon fontos a magyarázat miatt, ezért gondolom azt, hogy nem felesleges. Tessék megnézni, azért ezek a hosszú lefolyás jellegű tünemények, ugye ez egy 500 méteres skála, itt a Lyell kráterben, ezen a szép domboldalon lehet őket látni, ugye mégiscsak azt mondja, hogy valami gravitációs hatás is befolyásolja a dünefoltok alakulását, és a szublimáció ezzel megint nem fér össze. A szén-dioxid szublimáció nem olyan, amit a gravitáció befolyásolni tud. Nyilván valami másról is szó kell, hogy legyen. Na, azt Keresztúri kolléga mondta, hogy mi úgy tudjuk, úgy gondoljuk, hogy ezek vízfolyásoknak tulajdonítatók, tehát abból pedig azt következik, valahogy a foltokban in situ víz keletkezik. Az lenne a legjobb, ugye, hogyha minden évben keletkezne. Valószínűleg erről is van szó, de majd meglátjuk, hogy miért gondoljuk ezt. Csak szeretném mondani, hogy óriási változás következett be az utóbbi néhány évben. Amikor 2001-ben a hipotézisen előálltunk, akkor az itt jelzett úr még azt nyilatkozta az egyik internetes újságnak, hogy nagyjából úgy, ahogy mondom, hogy a magyarok teljesen hülyék, mert mindenki tudja, hogy semmi víz nincs a déli póluson. Ugyanez az úr néhány hónappal később már olyan címmel írt News and Views cikket a Nature, vagy Water, Water Everywhere. Hát egyesek szerint már akkor tudta, hogy egy csomó víz van, amikor a denunciálást tette, de ehhez sajnos hozzá kell szokni ezen a területen. Ugye részben nagyon sok pénz van mögötte, nem nálunk, de legalább másút, és nagyon nagy tétje van bizonyos vizsgálatoknak, és ilyenkor mondjuk úgy tudományon kívüli szempontok is felmerülnek. Na most viszont jó lesz tisztázni, hogy hogyan folyhatott a víz, amikor nagyon szárazság van, hideg van, és ugye átmeneti víz előfordulhat sokféle formában, de az, hogy folyékony, tehát effektíve folyjon a víz, ahhoz valami más is kell. És érdekes módon Klo 1987-ben, tehát mielőtt még ez a nagy marsőről elkezdődött, már publikálta azt az elméleti modellt, amiben kiszámolta, nagyon szép cikkről van szó, hogy milyen feltételek mellett lehet ez. Például úgy, hogyha van egy ilyen nagy hópamacs, mondjuk egy kráternek, ugye erre a Gallic egy része ilyen, van egy ilyen nagy adag hó, és jég borítja amúgy a felszínt, ugye, mert a télről visszamarad, akkor bizonyos feltételek mellett elkezd sütni a nap, akkor a folyékony víz, az a fagyott talaj és a hó, illetve jégtakaró között kezd szépen lefele vándorolni. Ez egyébként mindenki megfigyelheti maga tavasszal, ugye nagyon sokszor lehet látni, hogy az aszfalton ott van a hó meg a jég, és akkor lehet látni, hogy folyik a víz. De nem a tetején folyik, kérem tisztelettel, tessék utána nézni, hanem a folyékony víz az aszfalt és a jégtakaró között van. Na, ugyanez a jelenség, tehát nem túl meglepő, annyiban meglepő vagy fontos, hogy ugye a jég itt szigetelő rétegként viselkedik, és ennek az egész történet szempontjából nagyon nagy a jelentősége. Mert valószínűleg vannak olyan rokon jelenségek, amelyeknek részben hasonló a gyökere. Ugye itt foltokat láthatunk, ezekben amúgy semmi érdekes nincsen ezen a marsi területen. Itt van érdekesebb történetről van szó. Tessék csak megnézni, ha ez felnagyítja az ember, foltok itt vannak, és itt van ez. A színe eléggé hasonlít a foltoknak, meg ezeknek, ugye a sokszögű jelenségnek. Ezek poligonok, és fagyott területekről, például ez a Yukon terület Kanadából szintén ismeretesek ezek, és lehet, hogy hasonló jelenségről van szó, ahol a folyékony víz és a jég is megjelenik. Csak hogy valószínűleg fordítva van a jelenség jelentősége a Marson, mint a Földön, ugyanis itt a poligonok közepén van általában az, ahol mindenféle élet tud tenyészni. Megnézzük a szerkezetét, akkor ezek a jég tűk, ezek a poligonok szélén hatolnak be, és érdekes módon az elszíneződés a Marson ezeken a határokon van. Tehát, hogyha van valamiféle olyan jelenség, amiben a jégnek, az esetleg megolvadó jégnek szerepe van, akkor ami közös a foltokban és ebben, az valószínűleg ez a terület, és nem a poligonoknak a belső területe. Csak azért mondtam, hogy van még mit itt kutatni, de ezek is úgy néz ki, hogy azért bátorítóak. Ami nagyon fontos a témánk szempontjából, talán nem hangzott el az, hogy a dűnéken jelenik meg először a fagy, és utoljára a dűnékről megy el. Ez azért nagyon fontos, mert azt jelenti, hogy nagyon hosszú ideig van ott takaró. Ugye a marsi év az közel kétszer olyan hosszú, mint a földi, tehát nagyjából szinte egy teljes földi évig van ottan takaró, és a dűnék élen járnak ebben a folyamatban. Tehát bevonja őket ezek paplan. Itt lehet látni, hogy már teljesen eltűnt a fagy a kráter aljáról, de a dűnék emél ragyóan ott van, és meg a foltok maradvány is ott van. Sajnos nem tudjuk, hogy pontosan milyen a szerkezete a takarónak. Első elvekből következik az, hogy nyilván az elején kifagy valamennyi víz, utána kifagy egy úgynevezett széndioxid klatrát, ami a víznek és a széndioxidnak ilyen együtt kristályosodó alakja, és a végén a tiszta széndioxid. Nem tudjuk, hogy az egyes rétegek milyen vastagok, az összvastagságra viszont tudunk mondani valamit, mert azt a lézeres, ugye hasonló elven működő magasságmérő ki tudja mérni, mekkora különbség, milyen messze van a talaj télen és nyáron. Na, elég az hozzá, hogy az összvastagság a takarónak az 0,2 és 1 méter között van, 20 centi és 100 centi között, ami egy jó vastag takaró. Na most, akkor, amikor mi mondtuk, ez csak első elvekből következett, hogy valóban van vízjég a dűnéken, ezt is mindenki le akarta akkor tagadni, hogy ez egy lehetséges dolog. Hát jelentem tisztelettel, ez egy olyan felvétel, amit a Mars Express misszió nagy felbontású kamerája készített nemrég, ez az északi területen van ugyan, ugye itt a 70-es szélességi körön vagyunk, magyar szinte pontosan, az északi póluson, itt van egy kráter, és a fekete dűnén ott van, tessék szívesen megnézni, egy állandó vízjégtakaró. Ez akkor van, amikor a széndioxid már teljesen szublimált, és itt egyébként erre is azt mondják az okosok, hogy ez is vízjég, mert a sugárzás, vagy mit tudom, miatt ott is megmarad belőle, és ez egy olyan terület, ahol a vízjég úgy tűnik egész évben megmarad, itt egy kicsit a fekete dűne kibukkan alóla. Ez egy gyönyörű felvétel, na hát ide megy az adófizeték pénzének egy része, de szerintem ebben az esetben teljesen világos, hogy jogosan. Na most, még egy dolog, hogy jó kérdés, hogy miért marad meg ott egész évben. Talán azért, mert az északi póluson naptávolban van a nyár, és a Mars nagyon excentrikus keringésű, jelentős különbséget okoz, hogy naptávolban vagy napközelben van-e a nyár. A déli póluson egyébként napközelben van, és valószínűleg ez is szerepet játszik, abban olyan szépek a jelenségek. Na, most ugrik a majom a vízben, akkor itt van a csattanója a történetnek. Amikor mi szembesültünk ezzel a jelenséggel, nem akartunk biológiai magyarázatot kreálni. Ez nagyon fontos leszögezni, nem ettünk meszet. Mi is azt gondoljuk, hogy nem azzal kell kezdeni, amit viszont becsületesen mondani kell, az az, hogy nem sikerült olyan anorganikus magyarázatot találni, amelyik minden jelenségre együttesen magyarázatot adna, nota bene senki másnak sem sikerült azóta sem. Ez nem azt jelenti, hogy nincs olyan magyarázat, ami tökéletesen megmagyarázza mindent, és szervetlen lenne, csak jelen pillanatban nem ismeretes. Ennyit szeretnék leszögezni, és nem többet. A biológiai magyarázat minden jelenséggel, amit láttunk, összefér. Azt gondoljuk, hogy a foltok, ahol foltok vannak, ott mondjuk a tél közepén élettelen, de életképes, tehát alvó sejtek, valamiféle sejtek, majd erről talán kicsit többet lehet beszélni még, vannak, ugye itt van a fagyott talaj, utána van egy vízjégréteg, és utána a széndioxid réteg, az mindenképpen sokkal vastagabb kell, hogy legyen. Amikor a nap sugarai elkezdik cirógatni a tájat, akkor ugye ahol a legéletképesebbek, legéletképesebb sejtek, legnagyobb populációs sűrűsége van, ott sansza van annak, hogy az abszorbeált, általuk pigmentekkel abszorbeált napfény elkezdje felmelegíteni őket, és lokálisan keletkezzen egy ilyen vízlencse, amely vízlencse persze sima talajon nőni fog minden ilyen irányba. Na most elérkezünk oda, amikor a közepén már átszakad ez az egész mindenség, és akkorra a sejteknek már életképtelen állapotba, vagy életképes, de nyugvó állapotba vissza kell menniük. Tehát fordítva van, mint hogy a naívul várna az ember, ezek akkor addig tudnak éldegélni, amíg ott van fölöttük a védőtakaró, amikor nincs, akkor muszáj valami olyasmivel, amit adaptív sporulációnak vagy hasonlónak nevezhetünk, visszamenni nyugvó állapotba, mert különben baj van. Na most, hogyha ezt a képet megnézzük, és elképzeljük, mit látnánk fölülről, akkor lehetne látni ugye, hogy a közepén lenne egy ilyen sötét kör, utána lenne egy szürke gyűrű, ugye, ami a növekvő zónát jelenti, és akkor a legszélső része a foltoknak mindig teljesen fehér, ahol a sima jég van. Tehát ha ez a jelenség igaz, akkor persze el lehet képzelni, hogy mi van, ha megdöntjük. Ha megdöntjük, akkor persze a gravitáció hatni kezd a folyékony vízre, és akkor ugye a folyékony víz arra folyik, amerre lejt, akkor a sejteknek, a szaporítóképletnek egy részét mindig lefele fogja vinni, és így tovább. Tehát minden dolog, tulajdonképpen most a házi feladat kitalálni, hogy minden dolog, amiről eddig szó volt, az összefér ezzel a biológiai interpretációval. Na most, egy részletesebb ábra valószínűleg úgy néz ki, hogy van például, amikor elkezdődik az olvadás, van egy néhány milliméteres vízréteg, van egy néhány centiméteres hó vagy jég, és van a néhány deciméter vastag széndioxid jég. Most Rontó Györgyi, Lammer és elsősorban Kokel számításai alapján sokan dolgoznak ebben. Ez a fajta összetétel épp jó arra, hogy kellő mértékű UV szűrőt biztosítson, amikor a sejtek aktívak, és arról se szabad megfeledkezni, hogy valószínűleg az élő sejteket részben halott sejtek takarják, és tudjuk, hogy ezeknek is még külön egy ilyen védőárnyő hatása szokott lenni, és a sejtek egy része például ilyen propagulum formában, ugye védettebb állapotban a szemcsék között is van. Tehát ez egy elég dinamikus és keverék heterogén képet mutathat, hogyha ez a történet egyáltalán igaz. Még néhány mondatot szeretnék mondani. Szoktam mondani, hogy ne feledkezzünk meg az evolúcióról, ugyanis a következőről is szó van itt. Ha léteznek ott élőlények, akkor ne felejtsük el, hogy milliárd évek óta egy sajátos evolúció mentek keresztül. Hogyha rokon is a földi, meg a marsi bioszféra, akkor is milliárdok óta gyakorlatilag függetlenül kellett, hogy fejlődjön. Magyarán egy csomó olyan adaptációt is várhatunk, amiről nem tudjuk, hogy milyen, de valószínűleg van, mert még a földön is igaz, ha valaki nem látott még egy Deinococcus baktériumot, amelyik olyan sugárzást visel el, hogy 100 darabra törik a DNS, és utána visszaszedegeti önmagát, hogyha ezt előre mondom egy biológusnak, azt mondja, hogy menjük a fenébe. Na, utána már megvizsgálta, akkor rájön, hogy hogy tudja a Deinococcus ezt megcsinálni. Ilyen jelenségekből nagyon sokféle várható a Marson, hogy az élet kihúzta odáig. És ne felejtsük el, hogy minden földi analógia csak részleges lehet, hát per definíció, ez analitikus igazság, csak nem szabad róla megfeledkezni. A részleges analógiák egy része természetesen az Antarktiszon keresendő, mint például a száraz völgyekben, ahol neve is van, nagyon nagy szárazság, nagyon hideg van, az UV is magas, és egyre magasabb egyébként az ózonjuk miatt. Szóval olyan kicsit marsi jellegű körülmények vannak, és itt például nagyon érdekes kutakodni részleges analógiák iránt. Most az egyik analógia, amelyik egy bizonyos szempontból nagyon fontos, az az, hogy vannak olyan mikrobiális közösségek, amelyek a tavak jegének a belsejében éldegélnek évekig. Nem egy egyensúlyi rendszerről van szó, ezek lassan vándorolnak a jégben, de mindegy, éveken keresztül az a helyzet, hogy ezek a gömböcök, ezek benn vannak a jégben, teljesen inaktívak, jön a nap, elkezd sugározni őket, és akkor lokálisan kialakítanak maguknak egy kellemes kis életet, és akkor fotoszintetizálnak, a heterotrófok is ott vannak. Szóval egy egész kis ökológiai konzorcium szépen éldegél a jég belsejében. Ugye ez csak részleges analógia ahhoz, amit mondtam, de azért nagyon fontos, mert ez is egy olyan életforma, amit nem feltétlenül jutott volna valakinek az eszébe, hogyha ne, amíg még nem látja. És ugyebár nyilvánvalóan, hogyha mars élő lényekről van szó, akkor nyilván többszörös extremofileket keresünk, tehát amelyek többféle extremitáshoz egyformán tudnak adaptálódni. A Földön is ismeretesek ilyen szervezetek, a kékalgák ilyenek egy része ilyen, a halobaktériumok egy része ilyen, bizonyos konzorciumok, mint konzorciumok tudnak működni, és majd Pócs Tamás előadásában lehet látni, szó lesz az úgynevezett kriptobiotikus kéregről. És az összefoglalásul akkor csak annyit mondanék, hogy a DDS-ekre, amit lehet mondani, hogyha ott tényleg folyik a víz, az minimum az, hogy potenciális élőhelyek. Nos, lehet, hogy nem csak potenciális, hanem aktuális élőhelyek. A földi analógiák mérsékelten bíztatók, hát itt, hogy súlyoz az ember, az mindig sok szubjektivitást hordoz magában. Mit lehet csinálni ilyenkor? Ugye Friedman professzor is volt kérdés, hogy akkor hogyan tovább? Tehát egyrészt kamrakísérleteket lehet csinálni, és úgy tűnik, hogy a Berlinben, az ottani légkör és űrkutatási intézetben elkezdődik az a kollaboráció Möllmann professzorral, ahol ez megvan. Nagyon sok technikai feltétel van, ebben nem megyek bele, sokkal egyszerűbb mondani, mint megcsinálni. A megfelelő spektroszkópiája foltoknak segíthetne, ennek is mindenféle korlátai vannak. A javasolt életciklus dinamikus modelljét azt mostanában fogjuk megcsinálni, na de végül is sokat lehet dumálni, meg laboratóriumban kutakodni, de a legfontosabb az, hogy a szondákat érdekes helyekre kellene küldeni. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen Szatmár Jössnek ezt az izgalmas előadást. Nem tudok ellenállni, hogy egy gondolatot ne említsek meg, hogy ha van olyan terület a Marson, amelyik életgyanús, és hát itt erről van szó, akkor nem csak az a feladat, hogy oda küldeni valamit, hanem az is, hogy megfelelően óvatosan küldeni, nehogy beszennyezzük földi élettel azt a területet, és utána már ne lehessen megállapítani, hogy tulajdonképpen az élet onnan származik. Tehát van egy ilyen vonatkozása is ezeknek a vizsgálatoknak.
Elhangzott Élet a Marson, a marskutatás legújabb eredményei. Almár Iván, Szatmári Őrs, Horváth András és Keresztúri Ákos előadása. A Magyar Tudományos Akadémián 2005. november 9-én lezajlott konferencia felvételének rövidített változata.